Itt van velünk a szakértőnk, Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere, ahogy megszokhattátok. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
A legnagyobb aranykitermelőket vesszük sorra, most Gána van terítéken, ami egy nagyon-nagyon izgalmas, kulturálisan is, etimológiailag is egy fontos és sokszínű ország, ráadásul nem csak arany tekintetében izgalmas, hanem kakaó tekintetében is, de hát természetesen most az arany miatt beszélgetünk róla.
Így van. Hát Gána az úgy került terítékre, hogy a világban legnagyobb aranykitermelőit nézzük, és abban Gána is nagyon szép helyen szerepel, a hatodik legnagyobb, tehát eddig már néztük ugye Kanadát, és hát most jött Gána, és majd fogjuk nézni még Indonéziát. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy néztük az USA-t is. Tehát a legnagyobb egyébként Kína, Ausztrália és Oroszország, de ez így meghatározó terület. A történelmi neve is egyébként az aranyjal való kapcsolatát elég jól jelzi, mert aranypartnak hívták, és nem azért hívták aranypartnak, mert olyan szép volt a homok, hanem azért, mert természetes úton is találtak itt aranyat. Tehát itt gyakorlatilag folyómedvektől kezdve az aranynak a több helyen megtalálható volt ez a fém, tehát ez az aranymosás, ez itt egy történelmi valóság.
Igen, és elég jól állnak egyébként, mert bocs, hogy bele beszéltem, hogy nem csak hogy jelentős mennyiségű aranyat, hanem mangánt, meg ipari gyémántot is termelnek ki, úgyhogy elég erős ebből a szempontból Gána.
Ők a hatodik legnagyobb aranytermelő, de ahogy mondtad, a második a világ második legnagyobb kakaó termelője. Egyébként az első a legnagyobb a szomszédja, tehát hogy lássuk Gánát, hol fekszik. Nyugat-Afrikáról beszélünk, az Atlanti-óceán partján. Nyugatról a szomszédja a Elefántcsontpart, tehát keletről pedig Togo, északon meg Burkina Faso. Tehát gyakorlatilag ezek mind ilyen számukra elég ismeretlen országok. De a fekvés azért meghatározó, egy nyugat-afrikai ország, amelyik hát ilyen szempontból nagyon szerencsés földrajzi adottságokkal rendelkezik. Egyébként a világ 15. kesú termelője, az egyik legfejlettebb afrikai országnak tartják. 150 évig a világ első számú rabszolga exportőre volt, ez egyébként akkor üzlet volt, hogy az aranyat is háttérbe szorította. És a jelenleg ilyen listák szerint a 8. legerősebb afrikai gazdaságnak tartják, ami egy komoly eredmény, mert összességében ez egy 33 milliós nemzet, 238 ezer négyzetkilométeren, tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy hát alig háromszor nagyobb, vagy kicsivel kevesebb, mint háromszor Magyarország, tehát a mérete az elég kicsi, és olyan országokkal van versenyő, hogy Nigéria, amelyik a legerősebb afrikai gazdaság, aztán ott van gyakorlatilag Dél-Afrika, Egyiptom, Algéria, Marokkó, Etiópia és Kenya, tehát gyakorlatilag utána jön Gána és egyébként Elefántcsontpart is. Tehát mindenképpen egy nagyon komoly múltra rendelkező ország. A nevét is innen kapta, tehát a jelentése, a Gána szónak a jelentése az arany királya. Aha. Tehát valahol itt fut össze ez a szál, tehát történelmi honnak, és egyébként azt mondják, hogy ők fedezték fel Afrikába az aranyalapú úgymond pénzrendszert, a szab-szaharai, tehát az Afrika szahara alatti kereskedelemnek egy meghatározó pontját képezte ez a szakasz, és hát ők aranyjal fizettek, és így váltak a részével. De egyébként a történelme is nagyon színes, így ahogy mondod, mert a felfedezések előtt itt jelentős királyságok voltak, és ezek a királyságok mind éltek ebből az tehát az aranyból történő gazdagságból, ebből tudtak megerősödni, és vettek részt ebbe a kereskedelembe, de tehát itt úgymond boldogan éltek, amíg nem haltak, de aztán 1482-ben megjöttek a portugálok, és hát egy kereskedelmi posztot létesítettek csak. Ugye a portugálok, ahogy hajozták körül Afrikát, nekik szükségük volt megállásra. Tehát azért a vitorlázásban, ebben a tengeri hajózásban a vízigény miatt előbb-utóbb meg kell állni, és ez ilyen szempontból egy érdekes poszt volt. Aztán többen megálltak, akik ezt az útvonalat nyilván felfedezték, nemzetközi útvonallá vált. Így vált a 1600-as évektől durva 1750-ig a rabszolga kereskedelem egyik meghatározó pontjára, de ez olyan szinten, hogy ezek a tengerparti posztok azt mondják, gyakorlatilag 10 kilométerenként erődítmények vannak, amivel a rabszolgákat tartották, és jöttek a felvásárlók és vitték. Tehát ez egy 560 kilométeres partszakasza van. Szóval azért itt egyébként a látnivalóknak egy része pont ezekből a régi erődítményekből is áll. Aztán 1821-ben az angolok is úgymond megérkeznek, majd 1870-ben több háború vagy ilyen harc árán angol gyarmattá is teszik ezt a területet. Ami nem tart olyan sokáig, mert 1957-ben szabadul fel, akkor válik függetlenné. Egyébként ebben a szab-szaharai, tehát a szahara alatti régióban az elsőként. És aztán azóta egy önálló ország a maga összes problémájával és irányával, de úgy látszik, hogy ezek a természeti adottságok azok kimagaslóan segítik ezt a társadalmat. Amit látni kell, hogy a fekvése az országnak, tehát ez a 240 ezer négyzetkilométer, Ez igazából nem egy nagyon hegyes ország. Tehát az ember azt gondolná, hogy arany, ugyanúgy mondom, drága kövek, tehát gyémánt, és így tovább. Tehát itt baromi nagy hegyeknek kéne lenni, de nincsenek nagy hegyek. A legmagasabb hegyük az 885 méter, de az is keleten van. Az ország döntő hány...
Yes, ezek, végre valakit lenyomtunk a kékesünkkel, hát ez nagyon jó hír.
Ez igen. Hát azért őszintén, hogy jobb lenne, ha aranybányászatba tudnánk
őket lenyomni. Ez eszembe se jutott, igen.
Sajnos, na mindegy, igen.
Igen, ez nem jött össze, de a lényeg az, hogy tényleg legelő első erdők, tehát ugye egyenlítő közelébe vagyunk, ez egy nagyon változó helyszín, de nincsenek olyan óriási hegyei. Keleten van egy nagyon nagy tórendszer, amivel a világ egyik harmadik legnagyobb ilyen erőmű felduzzasztó tórendszer.
Ja, igen, ez a Volta folyó erőműnek, annak idején ezt létrehoztak egy ilyen gátrendszert, amivel felduzzasztották az egészet, és ki is kellett telepíteni egy rengeteg embert, amivel létrejött ez a terület, igen.
De egyébként az annyira meghatározó, hogy ha ránézünk, hogy miből van energiájuk, mert azért energia ide bőven kell, majd fogjuk látni, hogy például a bauxit feldolgozáshoz is, azt ők döntően vízenergiából nyerik. Tehát itt nincs szénerőm, nincsen semmi olyan, ami nukleáris erőmű, semmi nincsen. Jó lehet, az ország gazdasága nem csak az aranyba merül ki, mert most 2005-ben például az Alcoa egy teljes alumíniumipart rendezett itt be, pont erre az energiára való építés, a bauxituk is van jelentős. Hát azért azt tudjuk, hogy az alumínium gyártás az egy elég intenzív, energiaintenzív gyártás, de van egyébként mangánuk, és van olajuk is 2008 óta, tehát gyakorlatilag úgy néz ki, hogy nekik, azt nem mondom, hogy a mesterhármasuk, de azért nagyjából mindenük van. Tehát ezért erőforrás tekintetében az ország nem csak az aranyra támaszkodik, és ez tényleg eljuttathatja őket oda, hogy a legfejlettebb afrikai országok közé kerüljenek, amiben egyébként azt mondják, hogy a legfejlettebb technológiai országok, afrikai technológiai országok között van, top 10-es informatikai hub ma már, Ghana egyébként Accra a fővárosa, 4,5 millió lakossal, és Accrát abszolút jegyzik, tehát a ICT területen, ez az Information Telecommunication szektorba, ez egy nagyon előkelő hely.
Most írja a kedves hallgatónk, hogy nem csak fejlett, biztonságos, de még az állami oktatása is magas színvonalú, sok nigériai család, a közelben mondja 7-szer akkora lakossággal, szintén angolul beszélő, és sok gazdag család Gánába küldi a gyerekét középiskolába vagy egyetemre, írja Milán.
Ez jó, nem tudtam, de egyébként nyilván, mert nagyon érdekes, hogy ezzel a történelmi háttérrel egy ország hogy tud előrejönni, de jó hír az, hogy ezek nem történelmi hagyományokon, hanem lehetőségeken alapuló fejlődések, és hát ők ott vannak. A legmeghatározóbb iparágaik a bányaipar, ugye, amiről beszélünk. A bányászató egyébként összetudni pont emiatt a aranymosás, és itt a ország 35%-a a bányáknak illegális az aranyüzletben, de vannak nagyon-nagyon komoly nagy játékosok, és a föld felszíni, meg föld alatti bányákban azért valamilyen szabályozott rendszer, jelentős a mezőgazdaság és a faipar is, tehát ez ilyen szempontból nagyon ott van, és a turizmus is, tehát nagyon jelentős a nemzeti parkoknak a száma, tehát azért ez egy természetben igen gazdag vidék, és a tengerparti rész is. Tehát, hogyha rákeresünk a ghanai tengerpartra, azért ott azért elugranak a ötcsillagos szállodák is, ami azért ennek a régiónak nem annyira sajátja. Uh-huh. Na most tehát igazából ez egy nagyon jó háttérre rendelkező ország. Az egyfőre jutó GDP-je az nem nagyon magas, tehát az ilyen gyakorlatilag 2000 dollár körül van, ami azért mutatja, hogy még mindig van hova emelkedni. Tehát PPP-ben 5000, de az eladósodottságuk se túl jó, ez majd adóvégre látjuk, miért jelentős, tehát 88% körüli az adósság. Nyilván itt is voltak politikai problémák, de úgy néz ki, hogy ez a gazdaság ez azért úgy néz ki, hogy jó úton van előre. De most az adórendszere sem rossz egyébként, de semmi különleges, tehát afrikai adórendszer alatt vannak, ott az a tax to GDP arány az 16, tehát azért lássuk, ez fele a 16 nagyjából az OECD fejlett országainak, mint amiben mi is vagyunk a 33%-nak, ők ez alatt vannak, de van egy áfájuk, ami 15%, nyilván nem ez a meghatározó adójuk. A társasági adójuk az 25%, ahol a bányaipart és az olajipart 35%-kal terhelik, tehát olyan külön, úgy látszik, szerintem a koncesziók azok kerülnek pénzbe, de egyébként nem volt, és a hoteliparágat is 22%-ossal terhelik. Aztán az exportőröknek meg 8%, tehát van itt egy egészen széles skálájú társasági adórendszer. Van nekik egy ilyen NFSL, tehát ez nem az amerikai foci ilyen liga kapcsolódás, hanem ez a National Fiscal Stabilization Levy, amit 2013-ban vezettek be, ami egyébként egy 5%-os jövedelemadó, egy bizonyos speciális társasági adókörnek, a bankoknak, pénzügyi intézményeknek, biztosítóknak, telekomcégeknek, sörözőknek, ez érdekes, mert egyébként egy katolikus ország döntően, tehát keresztény, bocsánat, és de azt hiszem a lakosság 20% a Mohamedán, és hát a bányaipari tevékenységekbe is, illetve a hajózási cégeknek. Tehát van egy ilyen extra adójuk, ami 5%, helyi adójuk nincsen, és az SZIA-juk az sávosan, de 30%. Tehát azt lehet mondani, hogy Gána egyébként ilyen adójogi szempontból nem kimagasolt, tehát nekik úgy néz ki, hogy semmi olyat nem kell tenniük, hogy adójogilag ösztönözzék ezeket a cégeket, mert jönnek azok maguktól is. És hát gyakorlatilag én úgy látom, hogy ez a történelem ezért őket a továbbra is jó irányba tereli, tehát nem úgy néz ki, hogy ez itt ez a térség beleértve elefántcsontpartot, ez a jövőben olyan jelentős problémák elé nézne. Tehát én úgy gondolom, hogy egy nagyon reménykeltő, és talán egy üdvözlő.
Hát igen, az biztos. Egy üde színfolt, így van, rengeteg, még a kulturális élete is fantasztikusan színes, kézművessége is, úgyhogy Gána nagyon érdekes, sőt, mi több a gasztronómiája, úgyhogy a múltkor ettem hát egy mogyorós csirkelevest, úgyhogy az kimondottan egy jó gánai recept.
Valami gánai kesú kellett, hogy legyen benne.
lehet egyébként, hogy az is volt benne. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy köszönjük ezeket az infókat.
Köszi, sziasztok!
Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere beszélt Gánáról, történelméről, gazdaságáról, adózásáról.
Ezek majd után nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy
Feledi Botond mit mond, igen,
az a kérdés. A politikai viszonyokról, meg a külpolitikájáról, meg a biztonságáról az országnak, mert a hallgatók is már érdeklődtek, ugye kiváló lehetőségek mellé, milyen stabilitás társul, illetve milyen rendszer alakultott ki e tekintetben. Úgyhogy ezzel fogjuk folytatni nem sokára.